Laci, mi végeztünk? Vagy végez? Mi történik? Rendben.
Hallom a hangomat, hallom. Most hallak, most szól. Szól, most szól. Mehet. Az elsőt. Azt nem is tudok, úgyhogy ne aggódjatok. Hát várjál, most fölkonferálom az estet, jó? De itt leszek, Erzsike, nem szököm meg. Kedves táborlakók! Szeretettel köszöntök mindenkit az 51. Tokairó tábor hagyományos borkóstoló estjén. Kis figyelmet kérek! Már csak azért is, mert sok-sok értékes információval leszünk gazdagabbak a mai borkóstolón. Tehát nem csak engem kell végighallgatnotok, hanem a mai borkóstolót celebráló kedves vendégünket is. Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy a mai nap délelőtt elfelejtettem közzétenni azt az információt, hogy az egyik kedves tokai írótábor tagunk, Varga Zoltán Zsolt, aki egy novellista, szobrokat is hozott a táborból, hátul láthatóak a szobrai, és hogy kérte, hogy mutassuk be az ő munkáit, és örömmel tettünk a kérésének eleget. Ez az egyik információ. A másik pedig, hogy most a hagyományoknak megfelelően borkóstoló est következik. Szeretném megköszönni Makai Gergely birtokigazgató úrnak, hogy a hét szőlő területére ma egy vendégborászatot engedett be, és azon túl, hogy Gergely, aki immár a Tokairótábor hordódiával kitüntetett borász kollégánk, igazán nagyvonalú volt, és ezért hálásak vagyunk neki. A mai borkóstolót egy felajánlásnak köszönhetően tudjuk megrendezni. Kiváló barátom Demeter Ervin egy kiállítás megnyitó alkalmával azt mondta, hogy ő nagyon szívesen látná vendégül az írótábort egy borkóstolóra. Mondtuk, hogy Mád ugyan csodálatos, de hát mi lenne, hogyha esetlegesen eljönne közénk, és Ervin nagyon boldogan vállalta ezt. Engedjétek meg, hogy bemutassam a mai este házigazdáját, Demeter Ervint, és a kedves feleségét, Kulcsár Edit asszonyt. Hiányoljuk az ő rendkívül jó szakember fiúkat is, Demeter Endrét, aki ennek a családi borászatnak az egyik motorja, és tényleg rendkívül jó borokat készít. Itt a hátam mögött látható tablón Ervin mellett látható a fia is, Úgyhogy egy igazi, klasszikus családi borászatról van szó. De hát gondolom sokan ismerik Demeter Ervint, fantasztikus közéleti pályát, tudhat maga mögött, volt miniszter, sok-sok éven keresztül országgyűlési képviselő, ennek a vármegyének a kormány megbizotja, és amit különösen fontosnak tartok, mint hogy rendszeresen nézem a Facebookon a bejegyzéseit, hogy az erdélyi képző... Nem lehet, hogy egy kicsit csömbbe lesztek? Tehát az erdélyi képzőművészetnek az avatott szakértője rendkívül izgalmas bejegyzéseket tesz közzé a Facebookon, ahol figyelemmel követi az elmúlt évszázad erdélyi magyar képzőművészetének legjelesebb alkotóit. Persze ebben is a társa a felesége Edith asszony, aki Budapesten az egyik legjobb kortárs művészeti galériát vezette éveken keresztül, a Vármegye galériát, és most már évek óta a Falkmise utcában E-galéria néven egy másik kortárs művészeti galériát üzemeltetnek, amelynek az a jelentősége, hogy a budapesti képzőművészeti életbe behozzák a legizgalmasabb, legfrissebb, legautentikusabb kortárs erdélyi képzőművészeket. Az utóbbi időszakban nekem is volt arra lehetőségem, hogy két kiállítást is megnyitottam náluk. Igazán értékes a munkájuk, és érdemes ezt is figyelemmel követni. De hát ebbe a gazdag, közéleti és művészetpártolói és szellemi munkába belefér az is, hogy Mádon, a Mádi kör tagjaiként egy nagyon színvonalas, értékes borászati tevékenységet folytatnak. Úgyhogy hálásak vagyunk, Ervin, hogy eljöttél közénk, és hogy ezt a felajánlást adtad az írótábornak. 7 bort fogunk kóstolni, és ráadásul mindezt úgy, hogy Ervinék Túri Bálinttal egy nagyszer irodalmi estet is összeállítottak ehhez, úgyhogy Bálint barátunk felolvasásaival is gazdagabbak leszünk a mai este során. Tehát a bor töltögetés közben kérlek, hogy figyeljetek arra, hogy a színművészünk hangja is hallható legyen. Átadom a mikrofont Demeter Ervinnek, akit még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök körünkben.
Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Azért hívtam segítségül Wolfgang Goethét, mert az ő szakmai pályafutása, nagysága kellő súlyt ad ennek a gondolatnak, ami ma már egy örökérvényű igazsággá vált. Azt azért hagyj kérdezzem, hogy mindenki kapott már bort? Itt az első sorban még nem. Akkor itt kérem majd, hogy ide az első sorban 4 úrnak. Szóval a tokai írótábor ugye a tokai borvidéken található, ami azért lényeges, mert 2002 óta ez a borvidék, a tokai borvidék a világörökség része, mint kultúrtáj, 2002 óta az UNESCO listáján szerepel, és a világörökség része az a 27 település, aki a borvidéket alkotja. A 27 településből talán a szőlőterületek nagyságát nézve a legjelentősebb a Mádi medence. Mi most mádi borokat fogunk kóstolni, a Demeter Ervin egy mádi borászat, egy kis családi pincészetről van szó, ami az én hobbimból nőtte ki magát, most már egy jó ideje, annál több bort készítünk, mint amennyit a barátainkkal meg tudunk inni, és ezért egy márkát kezdtünk el építeni. Az lesz a mai menetrendünk, a forgatókönyvünk, hogy 7 bort fogunk kóstolni, mindenki úgy ossza be az erejét, 4 száraz és 3 édes bort, és mindegyik borhoz hozunk idézeteket itt Turi Bálint művész úr segítségével. Meg fogunk idézni a borhoz értő gondolkodókat, és ők fognak segíteni a bor általános dimenzióiba elhelyezni magunkat, illetve a poharunkba lévő borok pedig fogják segíteni, hogy a saját dimenziókban a tokai borvidéken legyünk. Szóval akkor kezdődjön. Szimbolikusan is.
A borról, mint a filozófia egyik kísérőjéről beszélek. A filozófiáról pedig, mint a bor egyik melléktermékéről. Véleményem szerint a bor kitűnő kísérője az ételnek, de még jobb társa a gondolkodásnak. És ha a bor társaságában elmélkedünk, idővel már nem csak, hogy isszuk a gondolatokat, de kortyonként gondolkodunk. Ha egyetlen élvezetes kortyban nyeljük le a premisszát, a kifejtést és a konklúziót, akkor nem pusztán megértünk egy gondolatot, hanem be is illesztjük benső életünkbe. Nem csak igazságát és egységét mérjük fel, hanem értékét is. A bor tápanyag, ahogyan egy-egy gondolat is az. Ami pedig az életet illeti, a bor a gondolat próbája, a hosszú távú szellemi hatást előrevetítő kóstolgatás. A megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő társaságban elfogyasztott bor az elmélkedéshez vezető út és a béke előhírnöke.
Úgy fogunk haladni, hogy a következő bort lassan, hogyha elfogyasztotta mindenki az elsőt, én elmondom mi az, akkor a következő bort lehet kitölteni. Az első bor egy 2022-es évjáratú, egy délceg fantázia névre hallgató, furmint és házlevelű házasításával készült ebből a két szőlőfajtából. A mai világban a régi hagyományos borkészítési technológia mellett, tehát a fahordóban történő erjedés és érlelés mellett megjelent talán az utóbbi 50-60 évben az úgynevezett tartályos bor, tehát amikor egy szépen kidolgozott alumínium tartályba erjed a bor, ennek az a jelentősége, hogy ilyenkor az erjedési folyamat az irányítható, a hőmérséklet révén irányítható, kevesebb oxigén jut a borhoz, ezeket hívjuk ilyen reduktív boroknak. Ezek ilyen könnyed, nyár estéhez való kvaterkázós kis borok. Ez az első belépő borunk, és én remélem, hogy kapjuk a másodikat is, hogyha mindenki hörpintse ki a poharát, mert érkezik a második bor. A második bor egy 2021-es évjáratú, egy Max fantázia névre hallgató birtok furmint. Ez a két legjobban kedvelt dűlőnk, a király és az úrágya dűlőnek a házasításából készült. Ez már a hagyományos, tehát a fahordóban történő erjedés, érlelés technológiájával készült. Annyit talán érdemes tudni a borról, mindenben szeretjük az emberhez hasonlítani a bort. A bornak is van egy életpályája, mint az embernek. Van egy felszállóág, egy plató és egy leszállóág. Itt csak mindig az a kérdés, hogy ez az életpálya milyen hosszú. Az egyszerű boroknál, tehát bárhol, ahol készítenek bort, ugye mindig az az elvárása borral szemben, hogy tartson ki a következő születig, vagy tartson ki addig, amíg a következő elkészül. Annak nyilván rövidebb az életpályája. A nagy érlelési kapacitással rendelkező francia vörösborok, aminek már van nagy divatja tapasztalata, azoknak az életpályája egy ilyen 40-50 év. És a tokai aszunak, ami a legvégén fog a poharunkba kerülni, ez az életpálya akár 150 év is lehet. Ez egy olyan különlegesség a magas savtartalma miatt és a különböző ásványi anyagok miatt, hogy egész ilyen hosszú életpályát tud befutni. A tokai borvidékről még azt lehet tudni, hogy szőlőfajtákat tekintve a borvidék jelentős része egy olyan jó 60% a furmint, egy 30% a házlevelű, ez mind a kettő magyar fajta, és a maradék 10%-on osztozik talán négy, a sárga muskotáj, a kövérszőlő, az Oremus és az Éta nevezetűek. A legismertebbek, a leghasználtabbak gyakorlatilag a furmint és a hárslevelű. És akkor úgy látom, hogy szinte mindenkinek jutott a második borunkhoz, és akkor maradva itt a képen, ennek is megnézzük a gondolatait.
Anyánk méhében köldökünkkel vagyunk a világhoz nőve. Amikor megszületünk, szájunkkal. A szem érzékszerveink között az absztrakt azzal a tárgyal, amelyet lát, sosem lép közvetlen kapcsolatba, és nem tud vele összenőni. A fül a dolgokat valamivel közelebb ereszti, a kéz meg is fogja. Az orr már a dolgok páráját is beszívja. A száj, amit megkíván, magába veszi. És csak akkor tudom meg valamiről, hogy micsoda, ha megízlelem. A száj a közvetlen tapasztalat forrása. A kisgyerek ezt még nem tudja. Mikor valamivel meg akar ismerkedni, azt szájába dugja. Az ember ezt később elfelejti. Pedig csak akkor tudom meg, ki ez az ember, ha szájamból való szóval szóltam hozzá. Nőről csak akkor szereztem tapasztalatot, ha megcsókoltam. Csak akkor tettem valamit magamévá, ha megettem. A szemvilágnál, a fülvilágnál, sőt, még a kézvilágnál is a szájvilág sokkal közvetlenebb. Éppen ezért vallásosabb, mert közelebb van a valósághoz. Ezért van mély rokonság az evés és a tanulás között, mint Novalis mondja. Ezért mindnyájunk anyja a föld, aki bennünket szánkon keresztül táplál, és összenövünk azzal, mit nekünk nyújt. A szájnak három tevékenysége van. Beszél, csókol és táplálkozik. A beszédről most sajnos hallgatnom kell. A csókról is, bár nem szívesen. Csak annyit, hogy a számmal vagyok közvetlenül a világhoz nőve, és ebben a hozzánövésben három tevékenységem lehetséges. Vagy adok, vagy veszek, vagy adok is, veszek is. A szóval adok, a táplálékkal veszek, a csókkal adok is, veszek is. A szó iránya kifelé, a táplálék iránya befelé. A csók iránya kifelé és befelé, vagyis a kör. Az egyik tevékenység persze a másik kettőt nem zárja ki, sőt, alátámasztja. Mert amikor a föld engem táplál, akkor hozzám beszél, illetve tanít. De meg is csókol, amikor a szép nőt megcsókolom, eszem belőle, és ő belőlem, és mind a ketten táplálkozunk egymásból, és tanítjuk egymást, és szólunk egymáshoz. Legtöbbször olyasmit, aminek mélységéhez a szó kevés. A táplálkozás háromféle. Az ember eszik, iszik és lélegzik. A hagyomány nagy tudományába beavatottak tudják, hogy az étel szoros kapcsolatban áll a testtel. Az italról tudják, hogy ennek értelmi megfelelése a lélekvilága. A lélegzés pedig spirituális táplálkozás. A nők, hogy lényük spiritualitását intenzívebbé tegyék, illatszereket használnak. A férfiak pedig dohányoznak. Eddig a száj hármas tevékenységéről, aztán a táplálkozás háromféle fajtájáról volt szó. Most a harmadik hármas felosztáshoz érkeztem, és pedig mivel a bor filozófiájáról beszélünk, a három ősfolyadékhoz. A három ősfolyadék a hideg, a meleg és a közép. A hideg és a meleg nem a nedv hőfokára, hanem a folyadék jellegére vonatkozik. Meleg folyadék három van. A víz, az olaj és a bor. Hideg folyadék szintén három. A tea, kávé, a sör és a tej. A középen csak az alapnedv van, a vér. A hagyomány alapján a folyadékok értelmi megfelelése szerint való hétszeres kapcsolata van a bolygókkal, a hét napjaival, a hét hanggal, a szivárvány hét színével, a hét fémmel, és a hét számmal. A bor napja a szombat, bolygója a Szaturnusz, színe a fekete, féme az ólom, hangja a há, és száma a három. Ez ilyen módon egyesek számára elég különösnek tetszik. Mi az, hogy három, és Szaturnusz, és ólom? Türelem. Egy perc múlva kiderül, hogy a dolog sokkal érdekesebb, mint amilyennek ígérkezik.
Ha mindenki megkóstolta, hiszen kóstolási mennyiségeket töltünk a poharunkba került bort, akkor rákanyarodunk a következő borunkra. Az egy Király Dűlőből származó 2017-es évjáratú Furmint. Már is gondolom, hogy érkezik a borunk. A tokai borvidék úgy nagyságrendjét tekintve 5500 hektár termőszőlővel rendelkezik. Ez 27 településre vonatkozik a világörökségi részre. Ebből 1200 hektár, tehát ennek majdnem az egynegyed része a Mádi medencébe, a Mádi hegyközséghez tartozik. A Mádi hegyközség a szomszédos Mezőzomborral közös, de ez gyakorlatilag a Mádi medencét jelenti. Ahogy beérkezünk Mádra, jobb oldalon van egy nagy teknő, illetve a település mögött húzódik egy hegygerinc, amin vannak a legjelentősebb és a legértékesebb dűlők. Ugye a tokai borvidék egy vulkánikus eredetű borvidék. A Szepsi Pista szokta mondani, hát ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt a tokai borvidéken, egy olyan 10-15 millió évet kell visszamennünk, hiszen ekkor törtek ki a Panon-tengerből ezek a vulkánok. És hát különböző időszakban, különböző körülmények között tértek ki, tehát ezért az azonosságaik mellett vannak sajátosságaik. Olyan sajátosságaik is ezeknek a dűlőknek, ezeknek a vulkáni kúpoknak, ezek a dűlők, amik alkalmassá teszik arra, hogy egyedileg megkülönböztessük. Tehát ebből a 400 dűlőből van legalább 50 olyan, aminek annyira egyedi a karaktere, hogy az egy idő után, ha az ember ismeri a borokat, azok jól felismerhetővé válnak. Ezek a dűlős borok. És egy ilyen dűlős bor került a poharunkba most a 2017-es évjáratról. Ez a Király Dűlőnek a felső része, ezt a II. Világháború után elhagyták a művelését. Az volt a sajátossága az akkori 50-es években elkezdődött gazdálkodásnak, hogy az egyszerűsítés irányába haladtak, tehát a hegy oldalból, az értékes területekről lejöttek a völgybe, ahol ilyen gépekkel tudtak egyfolytába szaladgálni, és nem volt olyan munkaigényes, könnyebben tudták művelni ezeket a szőlőket. Hiszen a boroknak a piaca az akkori Szovjetunió volt. És amikor megérkeztek a Szovjetunióba a borok, megkóstolták a elvtársak, üzentek is vissza, és nem azt üzenték vissza, hogy küldjetek jobbat, hanem azt üzenték, hogy küldjetek többet. Ez rányomta a bélyegét az egész tokai borkészítésre, mert mindenféle eszközzel, mesterséges módszerrel elkezdték szaporítani, ha úgy tetszik, a borokat. De ez a korszak természetesen a szocializmus korszakával lezárult, és 1990-ben megindult egy új világ, amikor újra a kisgazdaságok életre kelhettek, azzal a szándékkal és azzal az igénnyel, hogy a lehető legjobb minőséget hozzák ki ezekből a dűlőkből. Szóval most egy ilyen bor van a poharunkban, és rövidesen meghallgathatjuk hozzá a gondolatokat is.
Ha nő lettem volna, szenvedélyesen szerettem volna tálalni. Meg vagyok győződve róla, hogy szendvicseim híresek lettek volna, mert a citrom, a lazac, a szardínia, a sonka, a tojás, a petrezselyem színharmóniáit és formáit messze földön senki olyan becsvágyjal nem válogatta volna össze, és nem tudta volna olyan leleményesen kombinálni. Egy tea délutára készített tálam szebb lett volna, mintha a rezsde elfestette volna. Kamrámban a befőttes üvegek, a cukor, a dara és a tarhonya úgy állott volna, mint a katona, vagy balettáncos nő, zárt rendben. Fehér nemű szekrényem olyan észszerű és exakt lett volna, mint egy könyvtár. Így, hogy férfi vagyok, e szenvedélyes pedantériát szeretem abban kiélni, hogy táblázatokat készítek. Az az előítéletem, hogy a rend nem csak szép, hanem hasznos is. Rendnek nevezem azt, amikor minden a saját helyén van. Ilyen módon készítettem a bolygókról, a számokról, a folyadékokról, a színekről szóló táblázatomat. A bort a világban helyére akartam tenni. A helyet azonban előbb meg kellett határozni. A pedáns emberek a dobozok és a skatuják eszelősei, és egész napokat képesek eltölteni azzal, hogy azokat nagyság, szín, forma szerint újra meg újra sorba rakják úgy, hogy külön csoportosítják a fa, a fém és a papíros dobozkákat, míg végül a tökéletesen kielégítő rendszert megtalálják. Errennek, persze, mint már mondtam, nem csak esztétikai, hanem intellektuális, ökonómiai jelentősége is igen nagy. A rend, mondom, nem teljesen értelmetlen. Nem csak azért, mert a rendnek mi emberek mindnyájan különös jelentőséget szoktunk tulajdonítani. Ez most másodrendű. Amire a figyelmet felkívánom hívni, az, hogy a szakrális tudomány tanítása szerint ennek a szenvedélyes pedantériának jele és bolygója az a bizonyos Szaturnusz, amelyről az imént volt szó. Szaturnusz az aranykor bolygója. Annak az időszaknak az ura, amikor minden dolog és lény saját helyén volt, és ezért zavartalan boldogságban élt. Helytelenül mondom, az aranykor nem történeti korszak, hanem állapot, és ezért minden időben jelen van, csak attól függ, hogy van-e valaki, aki megvalósítja. A Szaturnusz a nagy primordiális paradicsomi rend jelképe. Ezért függ össze ez a bolygó a hárommal, amely a mérték száma. És ezért függ össze a borral, amely az embert a megzavarodott világából kiemeli, hogy az aranykori rendbe visszahelyezze. A táblázat többi bolygója, száma, folyadéka, hangja, színe, féme szintén jelkép. Az egész ábra pedig nem egyéb, mint a teremtés világa exakt rendbe rakva, mint a fehér nemű szekrény vagy katalógus. A rend a világ kulcsa, mondja a Szaturnusztól megszállott szenvedélyesen pedáns. Ha a dolgokat rendbe hozom, ha minden a helyén van, a világ értelme helyreáll. Minden filozófia ilyen értelem helyreállítási kísérlet. És akkor valami egészen különös történik. Egészen különös, igen. És ez az, hogy kiderül, a különbözőnek látszó dolgok nagy sokasága végeredményben látszat. Minden egy, mondja Herakleitosz. A dolgok csak így szétdobálva látszanak különbözni. Tulajdonképpen minden dolog ugyanannak az egynek más és más megjelenése. Maszkja. Mindaz, amit láthatok és hallhatok, megehetek és megihatok, elgondolhatok és megfoghatok, az mind-mind hieratikus maszkja ugyanannak az egyetlen egynek. A C-hang éppen olyan maszk, mint a dohányfüst. Az ének éppen olyan maszk, mint az ólom, a vér, a csütörtök vagy a sárga. Kinek a maszkja? Ki ez az egy? Bőme azt mondja, hogy az ördögnek nincsenek arcai, csak lárvái. Ezzel a bor filozófiájának alapgondolatait kimondtam. Mi a bor? Hieratikus maszk. Valaki van mögötte. Valaki, akinek határtalan számú maszkja van, s aki ugyanabban a pillanatban él, a Merkur, az arany, az F hang, a vörös szín maszkja mögött, aki egy ugyanazon percbe könyv, beszéd, női nevetés, pápa szem és sült kacsa. Ebből természetesen valami más is következik, és ezt a továbbiak érdekében jó lesz megjegyezni. Mivel végül is hen panta einai, vagyis minden egy, tehát tulajdonképpen minden mindenben megvan. A vérben megvan a vasárnap is, az arany és az e-hang is. Olyan skála ez, amelyben bármelyik hangot szólaltatom meg, az egész hangrendszer megzendül. A hangokhoz való rokonság arányában, harmonikusabban és erősebben, vagy széthangzóbban és rejtettebb módon, de fel- és alhangként minden hang egyszerre énekelni kezd.
Következő bor, ami rövidesen, illetve már most is elindul a poharunk felé, az egy dűlőszelektált bor, úrágya annak a dűlőnek a neve, ahonnan ez a bor származik. Maga a bor egy 2015-ös évjáratú, tehát egy érettebb borral van dolgunk. Az úrágya Mádnak a keleti felében fekszik, és amikor kinéztek az ablakból, akkor látták, hogy ott megy le a nap. És ahol lement a nap, azt mondták, hogy ez az Úr ágya, itt megy le a nap. Erről nevezték el ezt a dűlőt. Ez egy szép, rendkívül ásványos és gazdag dűlő. Igen, érkeznek a poharunkba, ugye ezek a borok? Az évjáratról is érdemes tudni, hogy egy nagyon jó évjárat volt, teljesen furmint, tiszta furmint. Amikor ugye beszéltem a bor életpályájáról, akkor érintettem azt, hogy egy idő után eléri a platót, ott jó ideig hosszasan marad egy jó bor, és utána jön egy leszálló ága. Ez a bor még szerintem a platójának az elején tart, tehát ennek még egy hosszabb életpályája van ennek a bornak. Szóval az történt annak idején, az előbb már elkezdtem mondani, hogy a tokai bor készítésénél, hogy abban az időben úgy is mondhatnám, hogy termelésénél fontos szempont volt, hogy a szovjet piacra minél több menjen. A mennyiség nem számított, és ezért a szőlőfajtákat is elkezdték úgy nemesíteni, hogy ilyen nagy fürtűek, minél nagyobb fürtű legyen. Sűrűbbre tették az ültetvényeket. Az ültetvényeknél ugye az volt a szempont a két sor távolsága között, hogy a traktor, aminek titkosan az volt a dolga, hogy az ágyutalmat el tudja szállítani, hogyha jön a harmadik világháború, tehát hogy a traktor, amit megkívánt és elfürt, az adta ki a sor közt. Nyilván 1990-ben, meg az azt követő időszakban teljesen más szemlélet volt szükséges ahhoz, hogy ezek a magas minőségű borok el tudjanak készülni. És akkor nézzük a következő gondolatot. A szerző Roger Scruton már ott is van a monitorunkon.
Az antik filozófia, a keresztény vallás és a nyugati művészet egyaránt az Isten és az ember, a racionális lélek és az állat és a növényvilág közötti kommunikációs csatornának tekinti a bort. A borra, mintha a talaj lepárolt esszenciája kerülne ereinkbe, és ezáltal élettel telítené a testet. Majd miután átjárta a testet, elárasztja a lelket. Gondolataink száguldanak, érzelmeink felszabadulnak. Sikeres életpályát, halhatatlan műalkotásokat tervezünk, világuralmat vagy éppen az új konyhát. A bornak is megvan a szerepe az értelem számára megfoghatatlan megjelenítésében. A finom bor első kortja, miközben lefelé halad, felpesdíti testi mi voltom alapvető érzetét. Tudom, hogy hús-vér teremtmény vagyok. Olyan testi folyamatok terméke, amelyek a bensőmben szétáradó ital hatására felélénkülnek. Ám ez az ital egyben az én érzetét kelti, amennyiben nem a testhez, hanem a lélekhez szól, és olyan kérdéseket vet fel, amelynek csak egyes szám első személyben fogalmazhatók meg, és csak is a szabadság nyelvén. Mi vagyok? Hogyan vagyok? Merre tartok? Arra indít, hogy felmérjem a helyzetemet, lezárjam a nap eseményeit, és meghozzam azokat a döntéseket, amelyek erre a nyugalmas pillanatra várnak. Más szóval, egyetlen tapasztalatban jeleníti meg a bort kortyoló ember kettős természetét. Meg lehet, nem tudja szavakba önteni ezt a tapasztalatot, de hát a szavak sosem elegendőek. A bor szinte minden más ételnél és italnál jobban tudatosítja bennünk, hogy egy valami vagyunk, amely ugyanakkor kettő, szubjektum és objektum, lélek és test, szabad és kötött.
Menjünk vissza még egy kicsit. Menjünk vissza, mert Hanvas Béla kell. Még egyet menjünk vissza. Úgy, igen. Ugye az idézetek nyilván mindenki felismerte Hanvas Bélától, ő az ismertebb származnak. A másik pedig egy brit, angol filozófustól, őt Roger Scrutonnak hívják, 2020-ban elhunyt, de a 20. század egyik legjelentősebb konzervatív gondolkodója volt. Ma már Budapesten egy ilyen közéleti kávéház is őrzi a nevét többek között. Ő egy rendkívül nagy tudású és nagy tiszteletre méltó filozófus volt. Szóval akkor most elérkezünk az első édesborhoz. Hát ugye a tokai borvidéken vagyunk, akkor az ember azt gondolná, hogy itt kizárólag édesborok készülnek. Ez régebben így volt, de ez megváltozott 2000-ben. Ennek a változásnak, hogyha le akarom egyszerűsíteni, az az oka, hogy a világnak a borfogyasztása ma úgy néz ki, hogy a fogyasztók, az emberek jó 60%-a iszik száraz vörösbort, 30-31% iszik fehér szárazbort, és 1-2% az, aki természetes édesbort iszik. Tehát ez egy olyan kicsi szám, hogy el kellett kezdeni gondolkodni azon, hogy miképpen tud ebből a nehéz helyzetből a tokai borvidék kitörni, és ennek az egyik első ilyen megnyilvánulása az volt, hát a nagy megnyilvánulása szárazbor volt. Abból a felismerésből táplálkozik, vagy abból a gondolkodásmódból, hogyha igaz az, hogy a tokai borvidék a világ egyik legjobb adottságú borvidéke, és ezt az édesborokban már megmutatta, akkor ezt meg kell, hogy tudja mutatni a szárazborokban is. Az előző 4 száraz bor erre a kérdésre igyekszik választ adni. Ez egy viszonylag új dolog, tehát 2000-ben készült az első száraz bor. Pontosabban készítettek korábban is száraz bort, csak más szemlélettel. A legjobb szőlőkből készültek a klasszikus tokai borok, a szamorodni és az aszú, és a maradékból, a reszliből készültek annak idején a száraz borok, amit általában maguk megittak a ház körül az ottani emberek. A felismerésbe, az új vonása a felismerésnek az, hogy nézzük meg, hogy a legjobb dűlőkből, a legjobb adottságú dűlőkből, hogyha leszedjük úgy, hogy száraz bor legyen belőle, akkor mire jutunk. A tapasztalatok ugye 22-23 évesek, annyi van mögöttünk, és egyértelmű az a válasz, hogy a tokai borvidéknek ez egy fontos lehetőség és egy kitörési lehetőség, hogyha száraz borokat is készít. Természetesen igyekszik mindenki, minden borvidék, így mi is, a piac igényeihez igazodni. Az édesborok világában, most ugye az édesborokra kanyarodunk, egy 2021-es évjáratú Joy Fantázia nevű bor kerül a poharunkba. Ez egy késői szüretelésű bor. A németek spétlézének mondják, a angol nyelvű területeken ezt late harvestnek hívják. Ez az a lényeg, hogy engedik túléredni a szőlőt, hogy még magasabb legyen a cukortartalom, későn szüretelik le, és akkor készül belőlük hagyományos eljárással egy ilyen édesbor. Erről a borról érdemes azt tudni, pontosabban a bátyjáról, az előző évjáratról, hogy az volt a Eukarisztikus Világkongresszusnak a bora, a magyar bora, ezt egy szakértő zsűri választotta ki, és akkor nálunk gyakorlatilag az egész évjáratot az esztergomi érsekség megvásárolta 4000 palackot, és ennek a világkongresszusnak ez volt a bora. A világ bármelyik pontjáról érkeztek ide, ezt a bort kapták ajándékba. Korábban ennek a bornak az volt a neve, hogy élvezet. És amikor ugye elnyerte ezt a elismerést, mégse lehet a papoknak egy élvezet nevű bort, ezért segítségre fordulunk az angol nyelvhez, mert ott a sokkal árnyaltabb, tehát ott a joy az egy örömöt is jelent, örömet is jelenthet, ezért lett joy a neve a eredetileg élvezet névre elkeresztelt bornak. Na hát akkor nézzük meg hozzá egy-két gondolatot most, hogy miképpen gondolkodik a továbbiakban is Hanvas Béla erről.
A bor hieratikus maszk. Régebben minden ember és minden nép tudta. A maszk megfejtése az, hogy ő az, aki a rossz görcséből felold. Dionysos Lucius, mondták a görögök, a megváltó boristen. Ezzel persze a tárgyat legáltalánosabban éppen csak, hogy megérintettem. Éppen csak, hogy kimondtam, a bornak isteni arca van. De tudjuk, hogy nincsen általános bor, mint ahogy nincsen általános ember. Van János, Pál, Bertalan, Károly, Lajos, és van Sári, Borbála, Anna, Magda, és van Somlai, Pannonhalmi, Arácsi, Kiskőrösi. Sőt, van bora minden évnek, minden gazdának, minden hordónak. Valamennyi bor egyetlen istenség alá tartozik. De minden egyes bornak külön géniusza van. Ezek is mind maszkok. A maszkot a száj ismeri fel. Vannak nagy tehetségű emberek, csodálatos borkóstolók, akik a géniuszokat holdbiztosan felismerik. Minden bor egyéni. Minden borban fajta, évjárat, táj, föld, kor, megismételhetetlen és utánozhatatlan sajátos géniusz él. A géniusz az olaj materializált alakja, a maszkja. A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden borban kis angyal lakik, aki ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó, megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal közé kerül. amikor az ember iszik az érkező kis géniuszt, a már bent lévők énekszóval és virágesővel fogadják. A tündérke el van bűvölve, és az örömtől majd meggyullad. Az emberben ez az örömláng árad el, és őt is elragadja. Ez ellen nem lehet védekezni.
Szóval elérkeztünk a édesborok világába. Az első édesborunk, ez a, mit a nemzetközileg mindenhol értenek, ez a úgynevezett késői szüres pétléze, late harvest, amit említettem, de a tokai borvidéknek megvannak a maga tradicionális saját borkészítési eljárásai, amik ettől eltérnek, azt is tudnám mondani, hogy ettől fejlettebbek, szofisztikáltabbak, igényesebbek. A tokai bor különlegességek világába tartozik a tokai szamorodni és a tokai aszú. Először egy tokai szamorodni fog kerülni a poharunkba. A szamorodni egy lengyel szóból származik, a szamarodnyi, ahogy termett. De hogy azt pontosan lássuk, hogy ez hogy készült, előre kell tekintenünk a tokai aszúra is, hisz az a fő termék, a fő bor, és úgy keletkezik a szamorodni, hogy a tokai aszú készítéséből visszamaradó fürtök. A tokai borvidéken egy fürtön belül a bogyók nem azonos érettségűek, különböző érettségiek ezek a bogyók. Amikor elindul a úgynevezett töppedés, tehát a túléredésnek egy folyamata, akkor van egy nemes penész, ez a botrytis cinerának hívják, ami nem más, mint egy gomba. És mint minden gomba, a nedvességből él. Ez azt jelenti, hogy a szőlőfürtön belül levő bogyónak rátelepedik a héjára, és elkezdi abból kiszívni a nedvességet. Ennek következtében az aszú szemben bekoncentrálódnak az íz és zamatanyagok, és egy ilyen mazsolára hasonlító a vége ennek a folyamatnak. De hát ez egy több hétig tartó folyamat és különböző állapotban. Amikor a szőlőfürtön megjelennek ezek az úgynevezett aszus szemek, akkor egyesével, tehát a fürtből szemenként egyesével kerülnek kicsípkedésre, kiszüretelésre. Egy szüretelő asszony, aki rutinos és sok aszus szem van azon a részen, ahol ő szüretel, egy ilyen 8-10 kilogramm aszú szemet tud kiszedni egy nap. És természetesen a fürtön belül még ott maradnak ilyen kicsit botritizálódott, nagyon botritizálódott, teljesen épp fürtök is. Várunk egy-két hetet, amikor ez a botritizálódási folyamat ez tovább fejlődik, és újra keletkeznek ilyen aszú szemek. Ezeket ismét kiszedjük. Egy jó évjáratban előfordul, hogy háromszor is adódik alkalom arra, hogy ezeket az aszú szemeket kiszedjük. Ezeket az aszú szemeket, amikor kiszedjük, félretesszük, ez majd ebből fog készülni az aszú. És a fürt, ami megmaradt, ami tele van túlérett szemekkel, de nem aszusak még, azokat a végén már leszedjük, mert már november végén még szerencsés esetben decembernél járunk, tehát le kell már szednünk a fürtöket a fagy előtt, és ezeket a fürtöket, ahogy vannak, leszedjük, hagyományos eljárással kipréseljük, hordóba kerül, ott erjed, ott érik, ez a szamorodnia, az ahogy termet, ez a tokai szamorodni. egy 2013-as évjáratú tokai szamorodni került a poharunkba. A 2013-as évről azt érdemes tudni, hogy ez egy nagyon jó évjárat volt. De majd az Aszunál még fogok tudni ehhez a dologhoz is hozzátenni, de előtte hallgassuk meg még Roger Scrutonnak a gondolatait.
Először még ismeretek nélkül ittam. Mit sem tudtam Bacchus a világ különféle tájaira szétküldött papjairól, akik olyan helyeken teljesítik hivatásukat, amelyekre csak véletlenül bukkan az ember, szándékosan ritkán talál rájuk. Később faluról falura, szőlőskertről szőlőskertre járva szerettem meg a francia borokat, miközben csupán halvány fogalmam sem volt az előállításukhoz felhasznált szőlőről, és hiányzott hozzá az összehasonlítási alapom, hogy ugyanaz a szőlő más talajon és más helységnevekkel ellátva vajon hasonló hatást idéze elő. Bűnbeesésem pillanatától fogva terroárista vagyok, aki bármely palack tartalmában a termőtalaj tekinti a legfőbb összetevőnek. Talajon nem egyszerűen a mészkő, a felső termőtalajréteg és a humusz fizikai keverékét értem. A talaj számomra azt jelenti, amit Jean Giono, Giovanni Verga vagy D.H. Lawrence így jellemzett, szenvedélyek dajkája, drámák színpada és a helyi istenek lakóhelye. Azok az istenségek, akikről Franciaország falvait elnevezték, legyenek pogányistenek, mint Mercure vagy Juliana, vagy éppen keresztény szentek, mint Szent Amor vagy Szent Joseph névadói és szőlőfürtök védelmezői, amelyek nem csupán a kövekből felszívott ásványi anyagoknak köszönhetik jellegzetességüket, hanem az időtálló közösségek áldozati szertartásainak is. A Trotanoi megízlelésekor egy szőlőskerttel kerültem szemtől szembe. A pohárban benne volt a vidék talaja, és a talajban lélek lakozott. Az a palack ragyogó mahagóni színű, mámorító aromájú, finom, sokrétű, zamatú nedűnél is értékesebbet rejtett, amit a Trotanoi, a Chateau, valamint a Pomerol, a táj ősi és kifürkészhetetlen neve foglalnak magukba. Egy táj, egy kor és egy kultúra párlataként árad szét bennem, és kerített hatalmába az ital.
Rövidesen elérkezünk a legismertebb, legjelentősebb, leg-leg-leg tokai borhoz, a tokai aszuhoz. A készítés módját már elkezdtem mondani odáig, hogy kiszedjük az aszu szemeket. Tudniillik, ha a középkorig visszamegyünk, akkor nem létezett még sem répacukor, sem nátszukor, tehát az édességnek a fogyasztása, élvezése, az egy kiváltság volt. Az arisztokratáknak volt a kiváltsága. Igen ám, de ezek az évjáratok különbözőek voltak. Részben azért, hogy minden évjáratból a lehető maximumot hozzák ki, annak függvényében, hogy milyen volt az évjárat, szabályozták az aszuszem és a hozzáöntött bor arányát. Tudniillik, az aszu úgy készül, hogy az említett és félretett aszú szemeket felöntjük borral, megáztatjuk, és utána kipréseljük. Ugye itt az a kulcsfontosságú kérdés, hogy itt milyen arányok szerepelnek. Az arányok abból adódtak, hogy az egyszerű hordó, a gönci hordó 136 literes volt. Az a puttony, amin a hátukon hordtak és szedték bele az aszú szemeket, az ilyen 22-24 kg. És úgy mérték, hogy egy hordónyi borhoz mennyi aszú szemet tesznek hozzá, ez lehet 3, 4, 5, 6 puttonyos is. Innen volt a régebbi elnevezés, 3, 4, 5, 6 puttonyos aszú, illetve ennek vannak még olyan változata is, hogy még magasabb a cukortartalma. Mert ugye ezek a mérték egységek, legalábbis a fa puttony az megszűnt, a gönci hordó sem kizárólagosan abba készül, most már készül nagyobba, tehát 220 literes szerednyei hordóba, 500 literes hordóba is készülnek a borok. Tehát amikor még létezett a puttonyszám feltüntetése, azt úgy állapították meg, hogy mennyi a cukor tartalma. Tehát 140 és 170 gram között volt a 6 puttonyos aszú, ami ennél kevesebb az 5-4-3, ami fölötte van, azt meg aszú eszenciának hívták. De ma már nagyon sokan készítenek olyan bort, aminek magasabb ennél a cukortartalma. Szóval onnan tértem el, hogy gyakorlatilag a cukortartam úgy szabályozható és fokozható, ha minél több aszú szemet adunk hozzá. És ez volt annak idején a középkorban egy olyan nagy találmány, amivel a legelőnyösebb, a legfontosabb, a legkívánatosabb tulajdonságát a tokai aszúnak, ezt az édességet tudták fokozni. Természetesen ehhez szükséges van még legalább két dologra, hogy egy ilyen magas cukortartalmú ital élvezhető legyen. Az első és a legfontosabb a sav. Tehát, hogy kellő savszerkezete legyen, hiszen hogyha nincs elég savaba, akkor ilyen cukro, olyan, mint egy ilyen cukros vizet innánk, az egy ilyen gejl valami lenne. De az majd kóstolják, ami a poharukba került, ez nem ilyen. Azért, mert viszonylag magas savak vannak benne, tehát a savtartalom kulcsfontosságú benne. Ezeknél a boroknál 8-10-11 gram per liter is lehet a bornak a savtartalma. Szóval ez a tokai aszú, amit még egy érdekes történettel tudok kiegészíteni, mert talán kevesen tudják, hogy a szőlészek, borászok, kocsmárosok védőszentje Szent Orbánnak a teljes, hangsúlyozni kívánom, a teljes csont erekjéje hol található. Nyilván azért mondom el, mert ez a tokai borvidéken van. Monok nevezetű településen van. A történet 1771-hez fűződik. 1771-ben Andrássy István az akkori pápánál, talán 14. Kelemennél járt, és vitt neki, mint egy rendes tokai arisztokrata, egy üveg tokai aszút. A történetnek két ága van. Az egyik az, hogy a következő évben nem vitt, és akkor rákérdezett a pápa, hogy miért nem hozott. A másik meg, hogy mondta neki, hogy hozzon a következő évben, de azt mondta, hogy nem tud hozni, és akkor a pápa csodálkozva mondta, hogy de hát ez min múlik, hogy tudsz nekem hozni, vagy nem. Hát hogy min múlik? Az időjáráson. És akkor 14. Kelemen azt mondta, hogy ne problémázzál ezen. Én ezt nektek, meg a tokai borvidéknek ezt a problémáját meg fogom oldani. Itt van nálam, pontosabban nem nála volt akkor, hanem valahol Elszászba, Szent Orbán teljes csonterekjéje. Én odaadom nektek ezt a csonterekjét, vigyétek el magatokkal, Andrássy egy kápolnát is épített neki Monokon, és Szent Orbán ezt a kérdést fogja rendezni. Most igen ám, csak a második világháborút követően egy olyan korszak érkezett hozzánk, ahol hát ezek a történetek, ezek a spirituális vonatkozások, hát hogy úgy mondjam, elnyomás alá kerültek, és a Szent Orbánnak a teljes csonterekjéje is a monoki templomban lekerült a pincében. És ott egy gyönyörű, szép fa erekje tartóba van, és adott hozzá az akkori pápa egy igazoló levelet, egy certifikátot is adott hozzá, az is ott volt a templomban. De hát az idő múlott el, és az idő változó, és a 90-es évek után sokáig, valamikor 2010-es évek elején sikerült Szent Orbánt ebből a pincéből kiszabadítani. Történt az, hogy a monoki polgármesterasszony és a tokai borbarátnők gondoltak egyet, hogy kiszabadítják ezt a csonterekjét, és egy zarándok utat szerveznek a borvidéken. 2013-at írunk, amikor egy viszonylag szervezett és megfelelő külső megjelenéssel a falvakat, ez a csonterekje egy szentmise keretében hagyta el a monoki templomot, és végig járta a borvidék településeit. Aznap mi Mádról indultunk monokra a szentmisére, rossz idő volt, esett az eső, és bementünk a templomba, véget ért a szentmise, és a szentmise után elkezdett kinyílni az ég. Az eső után előbújt a nap. Tarcalon a szomszédos faluban jégeső volt a előtte néhány órával, és ahogy jött az erekje, sorba nyílt ki a borvidéken az ég. De még egy fontos dolgot tudom ezt kiegészíteni, és ez a 2013-as esztendő, amikor Szent Orbán kiszabadult a fogságából, ez egy kivételesen jó évjárat, egy kivételesen jó aszus évjárat. Előtte 6-8 évvel, talán 10 évvel sem volt olyan jó aszú termés, mint abban az esztendőben 2013-ban, úgyhogy mi ezt úgy hisszük, hogy Szent Orbán megtette a hatását. Két borjunk is, tehát az aszú, ami most van a poharunkban, és az előző szamorodni is ebből a 2013-as évjáratból való. És akkor most emellé egy tokai boros gazda, egy élő legendának a gondolatait hozzuk el. Ő Szepsi István, a világon a legismertebb magyar borász, a legmagasabb szintű nemzetközi elismerésekben részesült. Ő Mádon él jelenleg is a családjával, 11-nehányadik generációs borász família. Az ő gondolatait hoztuk a tokai asszú mellé.
Meghatározhatatlanul hosszan nyúlik vissza az idő kezdetére az aszúbor története. Kezdetben szemenkénti válogatás nélkül, fürtjével szedve, a botritis által megdolgozott szőlőt szamorodni típusú főborként hirdette a vidék nagyságát a helyi édesbor. A török dúlástól zaklatott 16. században elüldözött nemesi családok jelentek meg Tokaj vidékén, akik számára a gazdálkodás hétköznapi gyakorlat volt. Ekkoriban vált világossá, hogy a magas cukortartalmú, nagytestű és stabil szerkezetű, így hosszan eltartható borok számára a legkönnyebb vásárlót találni. Ezt felismerve jöttek rá a helyiek, hogy össze kell fogniuk. Az együtt gondolkodás eredményeként megszületett a módszer, mely mind a mai napig az aszúkészítés alapja. Az aszú szemeket egyesével kell szedni. Mindez jóval azelőtt történt meg, hogy Szepsi Lackó Máté református lelkész az 1630-as évek körül lejegyezte volna a módszert. Ezt bizonyítják a nádori rangot viselő Garai család örök levelei, valamint a Sárospataki iskola professzora Szikszai Fabricius Balázs által jegyzett szótár is, mely az 1570-es években került ki a nyomdagép alól. A szemenkénti szedés módszerének meggyökeresztetésével elérhető volt a kívánt cél, a stabil, hosszan eltartható bor. Így a kis termést adó években is kiváló minőségű aszúbort lehetett készíteni, és valódi árán értékesíteni. míg a fürtös szüretelésen alapuló szamorodni készítés nem biztosította minden évben a bortól elvárt, magas cukortartalommal társuló komoly beltartalmat és a hosszú eltarthatóságot. A kiszámítható aszútermést adó dűlők jobb jövedelmezőséggel bírtak, és komoly nevet szereztek maguknak. Ennek következményeként pedig a területek értékelése is megindulhatott. A mádi kör azt gondolja az aszúborról, hogy az a világ borászatában egyedülállóan aprólékos és munkaigényes kézműves technikával készülő természetes édesbor. Egyedisége, különlegessége, hallatlan munkaigényessége miatt törekednünk kell minőségének a legmagasabb szinten tartására, illetve emelésére. Mivel alapvetően luxus terméknek tekinthető, a legkisebb kompromisszum sem megengedhető a minőség tekintetében.
Köszönjük szépen a figyelmüket, fogyasszák egészséggel ezeket a borokat.
Kedves Ervin, nagy tisztelettel köszönjük meg ezt a rendkívül izgalmas bemutatót, borkostolót, Bálintnak a felolvasást, főleg, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkozott, mert közben ittak a táborozók is beszélgettek, és azt kell, hogy mondjam, hogy újfent csodálatos élményben volt részünk. Különösen szeretnék gratulálni az utolsó két ételhez, mert fantasztikusak. És remélem, hogy még lesz alkalmunk Demeter Ervint és kedves feleségét a Tokairó táborban vendégül látni. Nem csak úgy, hogy borkostolót tartanak, hanem egyébként is mindig szeretettel várunk benneteket. Rövid technikai átállás után kezdődik a koncert.
Úgyhogy senki ne menjen sehová. Lesz még egy kis hangbeállás. Lovászi Edénai zenekara lesz. 10 órakor kezdeni fognak, úgyhogy de nyugodtan iszogassatok, eszegessetek, a pince nyitva van, fröccsözzetek, érezzétek